A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és szeretettel jelzem, hogy ugyan össze-vissza, de egy-egy hely még van, itt elől is, itt az oldalsó helyen is van még, illetve, hogyha esetleg a kint lévők nem hallják jól az ige hirdetést, mivel még minden tesztüzemben van, kérnénk, hogy valami jelzést adjanak, és akkor ott is kicsit tudunk hangosítani a hangszórókon. Isten tiszteletünket kezdjük meg, most közösen a 84. Zsoltárral adjunk hálát azért, hogy ismét Isten házában lehetünk. A 84. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége. Isten ígéjét olvasom, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, Mózes első könyvének a 4. fejezetéből. Mózes első könyvének a 4. fejezetéből az első 8 verset. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült, annak testvérét Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és az áldozatára, de Kainra és az áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor ezt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejedet? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer ezt mondta Kain a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak, énekelte egykor a Zsoltárírő, és ma minden szavát érezzük, vele együtt gondoljuk és imádkozzuk. Távol voltunk a te házattól, mégis folyamatosan tapasztaltuk a te áldásodat, gondviselésedet, a segítséget, hogy mellénk álltál, miközben küzdöttünk, erőt kellett gyűjtenünk. De ma különös örömmel és hálával vagyunk itt, hogy ismét abban a méltó házban, amely a te dicsőségedre épült, megújulva, és hisszük, hogy lelkünkben is megújulva tudunk téged dicsérni, magasztalni. Nyilván nem változtattunk meg mindenben. Ugyanúgy megvannak a terheink, a betegségeink, a nyomorúságaink is. Most is idehozzuk ebbe a tiszta hajlékba a mi tisztátalanságunkat. De kérünk, hogy könyörülj rajtunk, mert azt a csodát mindig nálad éltük meg, hogy formáltál minket, és abból, amik vagyunk, kihoztad azt, amit elgondoltál rólunk. Így köszönjük meg az ünnepi gyülekezetet, köszönjük azt, hogy eléd állhatunk, várjuk a te igédet és a te szent lelked ajándékát. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézusért. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására így fennállva készüljünk a 151-es számú dicséretünkkel. 151-es számú énekünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Alapigénket újraolvasom a Mózes első könyvéből, a negyedik fejezetnek a hetedik verséből. Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, ez egy nagyon szép és nagyon összetett vasárnap a lelkünkben. Benne van a hálaadásunk. Hálaadásunk azért, hogy az Isten házában tarthatjuk valóban hosszú idő után az Isten tiszteletünket. Benne van az új kenyérért való hálaadásunk is, hiszen ilyenkor a kenyér számunkra az Isten gondviselését jelképezi. Minden ilyen alkalommal megemlékezünk arról, hogy az Isten kegyelméből élünk nap mint nap. És benne van a bűnbánatunk is, hiszen megterítettük az Úr asztalát, és tudjuk, hogy mindaz, amiért hálát adhatunk, az nem a mi érdemünk. Azt nem azért kaptuk, mert mi annyira jók lennénk, hogy ezt kiérdemeltük volna Istentől. Ehhez képest ez a történet nem annyira ünnepi, mégis a bibliaolvasó vezérfonalunk hozza, és én sok részén elgondolkoztam, és hoztam ide a gyülekezetnek, hiszem azt, hogy benne van az Isten eligazító üzenete mindannyiunk számára. Először is, amikor olvastam a történetet, az döbbentett meg, hogy rengeteg olyan képzetet el kell vessek magamtól, ami már ehhez a történethez hozzánőtt. Ez a történet ugyanis nem arról szól, amit azt gondoltam, hogy mindig is azt gondoltam, hogy erről szól. Azokról a dolgokról hallgat ez a történet, amit mi olyan szépen úgy belecsempészünk, úgy hozzáteszünk, egy kicsit kiegészítjük, magyarázgatjuk, mert úgy már elfogadhatóvá lesz. Kain és Ábel története szerintem a legtöbb ige hallgató számára jól ismert történet, és hogyha a felolvasás helyett azt kértem volna, hogy mindenki mondja el, hogy miről szól a történet, akkor egy picit ilyen kis hittanós módján adtuk volna vissza a leckét. Van ez a két testvér, az egyik nagyon gonosz, a másik nagyon aranyos. Akkor utána mind a ketten visznek Istennek ajándékot, az egyik az nagyon rossz lelkű, azt az eleve nem lehet elfogadni, a másik nagyon aranyos, és azt el lehet fogadni. Aztán utána jön ez a füstös dolog, ami egyébként a leírásban nincs benne, hogy merre is szállt a füst, hogy Isten elfogadja az áldozatot, nem fogadja el az áldozatot, és muszáj nekünk kiegészíteni azzal, hogy megindokoljuk, hogy ez miért van. Mert ha nem indokoljuk meg, akkor a történet az nagyon-nagyon nehézé válik. Most próbáljuk meg ezt az utat végigjárni, hogy mitől is lesz nehéz ez a történet. a Kain és az Ábel története. Hogy miért nem elmélkedhetek arról, hogy hát én jó szívvel adok, tehát akkor az Isten engem szeressen. És miért kell végig gondolnom azt is, hogy igazából ezt az egész helyzetet, amiben ez a tragédia megtörténik, hogy az egyik ember kezet emel a másikra, valahol ezt Isten indította el. És akkor én nekem ezzel mi a teendőm? Ha a jó és a rossz fiú története lenne, olyan is van a Bibliában, számtalan sok, Jézus is mond ilyen példázatot, ahol tényleg rá akar világítani a belső indítatásra. Amikor azt mondja, hogy két ember megy be az imádkozni a templomba. Az egyik farizeus megáll, és azt mondja, hogy én egy jó ember vagyok, Uram, köszönöm neked, hogy jó ember vagyok. És a másik az meg bejön, és azt mondja, hogy Uram, azt hiszem, hogy én nem vagyok jó ember. Bocsásd meg, hogy nem vagyok jó ember. Itt világos. De Kain és Ábel történetében ez nincs így megmondva, hogy ki miért kap áldást, vagy elfogadtatást, és ki miért nem kapja. A valóságban ezért a történet igen-igen nehéz és rázós. Talán kezdjük ott annál a gondolatnál, hogy ha Isten nem piszkálja a dolgokat, akkor ezt az egészet mindenki nagyon szépen túléli. Hát miért nem fogadta el azt az áldozatot? Főként akkor, hogyha látja az embernek a cselekedetét, meg a következményét. Miért nem mondta azt, hogy nekem Ábel fontosabb annál, hogy valaki megölje, akkor inkább elfogadom úgy, ahogy van azt az áldozatot, most nem kekeckedek vele, és nem vizsgálgatom, és nem kezdem leckésztetni Kaint, hiszen ez valakinek majd az életébe fog kerülni. És akkor itt megálltam, és azt gondoltam, hogy hát ez azért ez komoly dolog. Hogy tényleg Isten az, akinek csak elfogadni kellett volna. Nem mindegy, hogy hogyan adja az a Kain. Nem mindegy, hogy mit visz oda az Isten elé. Adni akart, adott, fogadja el, és az úgy jól van. És a mi életünkben is nagyon sokszor úgy van, hogy hát ez sokkal egyszerűbb dolog lenne. Egyébként nagyon nehéz elfogadni. Nagyon nehéz jól elfogadni a másiktól is. De mégiscsak egyszerűbb, mint megpiszkálni a dolgokat. Isten viszont veszi a bátorságot, és azt mondja, hogy na, álljunk meg egy kicsit, az egyiket elfogadom, a másikat nem. Kain, nekem van veled beszélni való. A történet akkor lesz igazán világos, hogyha rájövünk arra, hogy ez hol játszódik. Hogy a Biblia első lapjainál tartunk még csak, ahol az ember fellázad az Isten ellen, és a lázadásának a nagy oka az, hogy Uram, ne te mondd meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz, hadd döntsem el én. És ugyanebben nő fel ez a két gyermek is, akik elgondolják azt, hogy majd én eldöntöm, hogy mi az, amit jónak látok, és akarom adni Istennek, és ő fogadja el azt úgy jónak, ahogy én azt jónak gondolom. És erre Isten azt mondja, hogy nem te mondod meg, hogy mi a jó, és mi a rossz. Attól, hogy kivívtad ezt a nagy lehetőséget magadnak, hogy te elmélkedjél, és végig gondold azt, hogy ezt tetszik neked, az meg nem tetszik, attól még nem az a jó, ami nekem tetszik, és nem az a rossz, ami nekem nem tetszik. Csendes magánvélemény és megjegyzés aktualitása van. Be lehet jönni ebbe a templomba, meg lehet csodálni, és biztos van olyan, ami nem tetszik. Én ezt nem így csináltam volna. Van ilyen. Elvisszük a balhét. De ez nem a tetszés és a nem tetszés kérdése. Nyilván az embernek van ízlése, vannak elgondolásai, és persze minden ember úgy gondolja a lehető legjobbnak a dolgokat, ahogy ő jónak látja. És ez a nagy történet arról szól, hogy Kain, te azt mondod, hogy ez az áldozat jó, én meg azt mondom rá, hogy nem jó. Hiányzik az indoklás, én értem, hogy ez nekünk nagy kíváncsiságunk, hogy de mi nem volt benne a jó. Az, hogy ezt az egészet valahogy Istennel meg kell tusakodni, és ez egy mindenkinek személyes dolog, és én nem mondhatok olyan verziókat, vagy nem mondhatok olyan kereteket, vagy képleteket, hogy na ez mindig igaz, ez meg mindig hamis. Hanem ott Isten és köztem történik valami, ez a közös ügyletünk, és Isten mondhatja arra az én szándékomra, hogy én ezt nem így képzelem el. A lelkes tenni akarás az általában jó dolog, de itt közben átveszi az irányító szerepét is az ember. És ilyen példát azonnal szerintem így már a bevezetésem alapján mindenki tudna mondani, hogy ilyen volt például Péter, a tanítvány. Teljes jó szándék, minden szeretet ott van mögötte, de amit ő lát jónak, az a jó. És ezt Isten is fogadja el, hogy az a jó. Ha ő azt mondja Jézusnak, hogy neked nem kell meghalnod, mert ez a jó, akkor azt Jézus fogadja el. És Jézus azt mondja, hogy Péter, te nem tudsz Isten szerint gondolkozni. Ezt ne erőltessük, ezt a dolgot. Attól, hogy tényleg szabadok vagyunk döntésekben, és bizonyos helyzeteket mérlegelünk, és azt mondjuk, hogy talán ez a jobb, és ez a rosszabb, attól még Isten sokkal tisztábban lát. És aztán tovább kell mennünk a történetben, mert ez bántja Kaint, hogy ő vissza lett utasítva, hogy most az ő áldozata nem kellett, vagy az ő segítsége nem kellett, vagy bármi, amit én szívem szerint tettem volna, milyen lelkesen állt volna neki Dávid is a templomépítésnek, és azt mondta Istennek, hogy de nem te fogod felépíteni. És amikor Istenre elkezdünk neheztelni, hát Istenen ezt nem tudjuk leverni. Hát hogy tegyek Istennek keresztbe? Majd dacos leszek, és azt mondom, hogy tudod mit? Akkor nem jövök többet templomba. Hát ezzel Istennel nagyon kiszúrtunk. Viszont a másik ember az nagyon közel van. Az a másik ember, aki miatt én úgy érzem, hogy Isten engem most hátratételben részesít. Hogy az Istennel való kapcsolatom kihat a másik emberre való kapcsolatom, ez alaptétel. Hogyha én jóba vagyok Istennel, ha Isten engem megáld, akkor én érzem azt, hogy az az erő, ami bennem van, és az az áldás, az tud terjedni, és az jót tesz a másik embernek mellettem. De ez ugyanígy van negatív formájában is. Hogyha valami bánt engem, hogy Isten igazságtalanul bánik velem, elkezdek én is igazságtalanul bánni a másikkal. És miért? Azért rosszabb nekem, mert talán ő jobb nálam. Ez egy ilyen emberi feltételezés, egyből egy ilyen hasonlítgatás. A szülők szokták mondani, és nem mondom, hogy nem mondtam soha, bezzeg a testvéred. Ugye? Bezzeg a testvéred. Ez beleívódik az emberbe, és utána mindig ez lesz, hogy de bezzeg a testvérem. Hú, de nem szeretem ezt a testvért, akivel mindig példáloznak, és ő mindig jobb, és ő mindig megcsinálja helyesen azt, amit én elbukok, és Kainban elkezd forni valami. És azt olvassuk róla, hogy lehorgasztotta a fejét. Nem néz Istenre. Nem kéri Istentől azt, hogy Uram, tűrtőztess engem. Nem mondja neki azt, hogy de Uram, beszéljük meg. Valami mondatod csak van arra, amit érzek. Hanem elkezd a belső gondolataival tipródni, rágódni rajta, és aztán kezdi magában az összes összeesküvés történet elméletet legyártani. És eljut odáig, hogy Ábel a hibás. Vannak történetek, amiben nagyon könnyen el tudja fogadni az ember, ez a bibliai történetekről beszélek, azt, hogy Isten vele kedvezményezett. Milyen jó az a történet például, amikor a talentumokat kiosztják. Kaptam 5 talentumot. Nagyszerű. 3-at. Jó, még az átlagban vagyok. Én kaptam az 1-et? Na nem már. Szőlőmunkások példázata. Milyen jó, hogy az életemet valahogy megtalálta Isten. Milyen jó, hogy a küszöb alatt, de a végén legalább becsusszanok a mennyek országába. Hát ez nagyon jó. De az, hogy egy egész életet végig szolgáljak Istennek, hát azt inkább csinálja más, a végén jobb oda bejönni, hogy nem kell reggel 9-től dolgozni, vagy 12-től, vagy 3 órától, vagy 5-től, hanem csak úgy este egy picit. Mert hogy a fizetségnél felháborodva jönnek a munkások, és azt mondják, hogy hát én alig dolgozott, és ugyanazt megkapja. És a tékozló fiú példázata nem ilyen. Hát mindig nagyon jól esik az, hogy téged az atya vár. Gyere haza! És akkor hazakullogunk, egy kicsit mosolygunk, megköszönjük, hogy az Isten újból kezelésbe vett minket. De ott van a nagyobb testvér is. És hogy nézed azt, aki visszajön? És hogy nézed azt, akit Isten mélyről emelt föl? Ezek nem egyszerű dolgok, és ilyenkor az ember, miközben Istenre haragszik, nem tud máson bosszút állni, csak valahol a másik emberen. Mert ők vannak ketten egymás mellett. És akkor nagyon szép a történet, én erre sem figyeltem eddig igazán, de most jobban elém jött, hogy míg Ábel igazából olyan mellékszereplője az egésznek, Isten nem beszélget Ábellel. Még csak azt sem mondja el neki, hogy köszönöm szépen az áldozatot, nagyon szép volt, nagyon jó volt, és jól esett nekem. Hanem csak Kainnal beszélget. Hogy lehet, hogy az ő áldozatát visszautasította Isten, és azt mondta, hogy ez most nem kell, de mégis beszédbe elegyedett vele, ami egy különös kiváltság, és hogyha ő ezt megtapasztalta volna, vagy átérezte volna, hogy de hát velem közben beszél az Isten, nem leírt engem, nem arról van szó, hogy elutasított, hogy én nem vagyok jó, hogy én semmire nem kellek neki, hanem elkezd velem egy párbeszédet. És ebben a párbeszédben van bátorítás is, és van benne figyelmeztetés is. Kain, te nem csináltál még semmi rosszat. Nekem ez új ebben a történetben. Te nem csináltál semmi rosszat, csak azt mondtam, hogy ez most nem kell. Nem csináltál rosszat. Viszont benne van a figyelmeztetés. Amilyen lelki állapotban vagy, Kain, össze kéne szedned magad, mert ebből viszont rossz lehet. És itt van az a pillanat és az a pont, ahol az embernek a hálaadása nagyon könnyen átcsaphat ítélkezésbe, bosszúba, bármibe, olyanba, ami nem Isten szerint való. Senkit nem utasított vissza az Isten. Senkit nem utasítunk vissza mi sem, közösségként sem. De vannak bizonyos helyzetek, amiben az egyik dolog kell, a másik éppen akkor nem kell. És amikor elhangzik ez a nagy figyelmeztetés, aztán érdemes lenne megszívlelni. Ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Tedd továbbra is a jót. Ne keserítsen el, hogy valamiből kimaradtál, ne keserítsen el, hogy az Isten egy másik utat választott, ne keserítsen el, mert azt jelenti, hogy Istennek van terve, és azt véghez akarja vinni. Csak jobban átlát dolgokat, mint most épp te. És egészen jól ki lehet jönni ezekből a helyzetekből. Meg lehet békélni Istennel, be lehet látni az ő igazát, sőt, utána lehet ezért dicsérni őt, és azt mondani, hogy igazad volt, Uram, de jó, hogy meggyőztél engem. De jó, hogy nem követtem el valami szamárságot vagy butaságot az életemben. De jó, hogy meggyőztél arról, hogy nem az a jó, amit én gondolok jónak, hanem amit te mondasz jónak. Persze én ezt tudom, hogy Istennel egészen jól ki lehet jönni addig, amíg nem szól bele az életünkbe. Ezt nagyon sokáig szoktuk tapasztalni, hogy Istennel jól megvagyunk, mert ő nem piszkál engem, én pedig ezért tudom szeretni őt. De ez a történet éppen arra hívja fel a figyelmünket, hogy Isten éppen azért mutat, vagy éppen abba mutatja meg a szeretetét, hogy igenis piszkál minket. Hogy helyre akarja tenni a hálóáldozatunkat is, helyre akarja tenni a cselekedetünket is, helyre akarja igazítani a szemléletünket is, a hitünket is, és ezért nem szabad megbántódni. Ez az Istennek a célja, mert így akar formálni. Ez az ő lelkének a munkája. Jézusnak az egész szolgálata erről szólt, hogy ő ezt megértesse másokkal, hogyha ő valamit tanít, akkor nem azzal ellentétbe tanít, amit az ember elgondol magának, hanem azt akarja kiigazítani, hogy az én rossz szemléletem, a rossz hozzáállásom az ne vezessen tragédiához. Én tudom, hogy a történet sajnos nem záródik jól, mert Kain azt mondja, hogy én akarok dönteni, és hagyj engem békén. És ez is egy választási lehetőség, és megengedi benne Isten. De muszáj valahol tudatnia az emberrel, Istennek muszáj tudatnia az emberrel azt, hogy nézd, nem hagyom annyiban, hogy te félre gondolj valamit. Szeretlek annyira, hogy a helyedre akarlak igazítani. Ezeket a gondolatokat hoztam ide, és valóban sok helyen, sok ponton érint bennünket, és lehet, hogy nem érinti azokat a nagy kérdéseket, amiket mi szerettünk volna, hogy a történet majd megmondja, hogy hogy kell jól csinálni az áldozatokat, meg mi, ki, miben volt a hibás, de mégis úgy érzem, hogy a közös jövőnk, a gyülekezeti jövőnk, a saját életünk, a családban betöltött szerepünk, az egy fontos intést kap ebben. Hogyha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Az azt jelenti, hogy lesznek akkor is elbukások, lesznek akkor is nehéz helyzetek, de emelt fővel járhatsz. Nem kell belekeseredjél, akkor az Isten ott lesz, és valamit az ő gondolata és terve szerint ki fog hozni belőle. Ha viszont leorgasztod a fejedet, és elkezdenek az indulatok munkálkodni, akkor kárt okozol magadnak, kárt okozol a másiknak is, és elkerülsz az Isten mellől. Csendes imádságban hajtsuk meg fejünket, és valóban ki-ki, így most ülve maradva, vigye oda a gondolatait Isten elé, legyen olyan beszélgetésünk, amilyet ajándékba kapott Kain is Istentől. Amen. Jöjjetek, fennállva együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, meg tudnád oldani, hogy legyen egy elkényelmesedett, nyugodt életünk, amibe járunk a magunk bölcsessége szerint, és talán ideig, óráig valahogy azt a békességet is meg tudjuk oldani magunknak, hiszen nem feszegetjük azt, ami fáj, nem gondolunk bele abba, ami nehéz, és így elkerüljük az élet igazi próbatételeit. Nem esik jól, amikor te vagy az, aki ebből a kényelmi állapotból kimozdítasz, és kicsit belepiszkálsz a lelkünkbe, és kezd fájni valami, ami talán elkerülhető is lett volna. Néha meglátogatsz egy-egy betegséggel, nyomorúsággal, valakit elveszel mellőlünk, egyáltalán nem esik jól, és nem nagyon látjuk át a döntéseidet. Mégis valahogy alázattal el kell ismerjük, hogy sosem fogjuk úgy látni a jót, mint ahogy te látod, hogy mi az, ami kell nekünk, ami szükséges, és ami igazán jó. Hozzuk mi is az áldozatainkat, és a köszönetmondásainkat, és hogyha visszakérdezel, akkor hadd legyünk őszinték, nem mindig esik jól, de újra gondoljuk és újra értelmezzük magunkat is te előtted. Így köszönjük meg azt, hogy ez mind a szeretetedből van, hogy azt szeretnéd, hogy olyan igazi és mély legyen a veled való kapcsolatunk, az ebből születő békesség és az egymás felé való fordulásunk is. Így köszönjük meg azt is, hogy ma tényleg ünnepelhetünk és együtt lehetünk, hogy az új kenyér számunkra azt jelenti, hogy nem mondtál le rólunk, és megújítod újból és újból a te szövetségedet mi velünk. Így köszönjük meg azt is, hogy valóban a te házadba csendülhetett fel az orgona, szólhat az ének, az imádság, és hisszük és valljuk, hogy itt születhetnek új életek. Engedd, hogy ennek méltóan éljünk ezzel a lehetőséggel. És köszönjük azt is, hogy egy nyári időszakot is zárhatunk, talán több-kevesebb pihenéssel, megújulással. Segítségül hívunk az őszi időszakra. A tanévkezdésben is erősítsd meg a családokat, gyermekeket, tanárokat, mindazokat, akiknek indulnak egy új menetnek. Add, hogy ebben is lehessen meglátni a te áldásodat. Kérünk, hogy légy a betegeinkkel, erősítsd őket, bátorítsd őket, és ha akaratoddal megegyezik, add a gyógyulás útját. Imádkozunk azokért, akik közöttünk vannak és emlékeznek, adj nekik békességet az emlékezésben, engedd, hogy a te kezedbe tudják helyezni mindazt, amin átmennek, és tőled tudjanak erőt várni. Imádkozunk gyülekezetünkért, engedd, hogy szolgálatunk áldásos lehessen, ne csak önmagunk számára, hanem mindazok számára, akik a környezetünkben vannak. Áld meg népünket és nemzetünket, segíts bennünket összetartani minden nyomorúság és nehézség idején is. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy utolsó földi búcsút vettünk, Kántor Sándor 76 éves, Horváth László 62 éves és Jakab Éva 64 éves testvéreinktől. Azt kértük a nagykegyelmű Istentől, hogy legyen ott a maga vigasztaló, bátorító szeretetével mindazok mellett, akik ma rájuk emlékeznek. Szeretettel jelzem a gyülekezetben, hogy megterítettük az úrasztalát. Új kenyérért is hálát adunk, és egyben bűnbánatot is tartunk az Isten szín előtt, megköszönve mégis azt, hogy az ő kegyelméből most együtt itt lehetünk. Legyünk részesei ennek a vendégségnek. Szeretettel jelzem, hogy most szombaton délután 4 órától ifjúsági délutánt tartunk, a 7. és 11. osztály közötti korosztály számára, egy ilyet a nyáron már nagy sikerrel tartottunk, szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, tehát szombat délután 4 órától. Ez egy kicsit olyan nyárbúcsúztató, egy kicsi lelki erősödés az iskolai időszakra is. Alkalmas vagyok, vagy alkalmatlan, ez a nagy kérdésünk. Ezen próbálunk egy kicsit együtt gondolkozni és beszélgetni, természetesen sok játékkal, közös énekléssel. Szeretettel jelzem azt is, hogy nagyon hosszú idő után, jövő vasárnap délután 5 órakor megtartjuk a gitáros zenés istentiszteletünket is, úgyhogy lehet úgy tervezni ezt a jövő vasárnapot, hogy délelőtt is, délután is van istentiszteletünk. Szeretettel jelzem azt is, hogy jövő héttől elkezdődnek a gyülekezeti hittanóráink is a gyülekezeti házba, ezért nagy ajándék, hogy itt lehetünk már, hogy a gyermekek visszakaphassák a gyülekezeti házat és a termeit, úgyhogy a 4 évet betöltött gyermekeket már szeretettel várjuk a hittanóráinkra a jövő héttől, 2 csoportra fogjuk bontani őket, kisebbekre, nagyobbakra, úgyhogy szeretettel várjuk azokat is, akik eddig jártak, de olyanokat is, akik szeretnének csatlakozni. Tényleg hálaadással vagyunk, és ehhez kapcsolódik az utolsó hirdetésem, hogy nagyon régen nem voltunk itt a templomunkban. Március 7-én tartottunk itt utoljára istentiszteletet, utána huzamosabb ideig online istentisztelet volt. Május 2-én, amikor meg lehetőség adódott, hogy újból együtt legyünk, addigra már a munkálatok elkezdtek, és a gyülekezeti házban voltunk. Ez 17 vasárnapot és egy pünköst hétfőt érintett, 18 istentiszteletet. Végtelenül hálásak vagyunk Istennek, hogy ezt az időszakot ajándékba kaptuk, sokat tanultunk belőle. Egymást is egy kicsit talán más formában is jobban megismertük ez alatt. Én is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ebben végig segítségünkre voltak, vagy imádságukban gondoltak erre az egész helyzetre és ügyre. Ez most nem a hivatalos mindenkinek mindent megköszönök, majd lesz egy olyan is. Ez még nem az ünnepélyes átadás, átvétel. Olyan csendesen vagyunk itt, majd ha minden elkészült és teljesen készen vagyunk, lesz egy olyan ünnepi istentiszteletünk, amikor nem kell felszentelni a templomot, az magában megáll már, amikor együtt fogunk örvendezni, hogy az egész folyamatnak a végéhez érkeztünk el. De már most ezt megelőlegezte Isten egy kicsit számunkra. Isten tiszteletünknek ezt az első részét fejezzük be a 338. dicséretünk első versével, kicsit végig gondolva mindazt, amit az ige hirdetésben is hallottunk, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt is fogjuk ma énekelni. 338. dicséretünk első verse, lelki próbáimban Jézus légy velem.